Kontakt Rádió.
A Fáraók földjén. Műsorvezető Dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Szép, kellemes, hideg téli estét kívánunk mindnyájuknak, kedves hallgatóink. Ez a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók földjén című műsora, abból is.
Thotmesz művészeti műhelye.
Ezt mindig ráhagyom Hédire, mert ő mindig jobban tudja. A mai nap folyamán, illetve mielőtt a mai napra rátérnénk, talán praktikus lenne, hogyha a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság következő előadásáról beszélne Hédi néhány szót, úgyis, mint a társaság főtitkára.
Tehát a következő előadásunk hétfőn lesz, úgyhogy a társaság híreiként Fehérvári László nagykövet urat tudom bejelenteni, aki a jelenkori arab társadalmak sajátosságairól fog előadást tartani 5 órakor a Nemzetek Házában.
Ez a megrázó, én is eltöltöttem 9 évet különféle kirendeltségeken, oszték engem mégsem neveztek ki senkinek. No
ez is
érdekes lesz egyébként ez az előadás, mert azért, ha valaki egyszer Egyiptomban járt, és alaposan megismerkedett az ország életével, a lakóival, remélem a nagykövet úr is megismerkedett alaposan, akkor nagyon érdekes dolgokat tud mesélni.
Még egy dologra szeretném felhívni a kedves hallgatóinak a figyelmét, nevezetesen, hogy a honlapunkra fölraktuk a Vámbéri Ármin Keleti Egyetemnek a következő egyiptomi útjának az útvonalát, illetőleg azt, hogy lehet rá jelentkezni, ez májusban lesz, tehát bőségesen van idő átgondolni, esetleg karácsonyi ajándékként átgondolni. Nagyon érdekes kirándulást terveznek a sivatagokba és az oázisokba is. Tehát érdemes megnézni, 13, illetőleg 15 napos programban, Kairótól Abu Szimbelig, a Fehér Sivatagon, Sziva oázison keresztül, úgyhogy a Vörös-tengerre is elmennek. Tehát mindenki megtalálja benne a számára kedves útvonalat, helyet.
Igen, a biztonság kedvéért, hogyha valaki karácsonyi ajándéknak szánja, akkor talán tudnál valamit mondani a financiális részéről is?
Mindezt meg lehet tudni a honlapunkon, azért emlegettem a honlapot, ott van az a telefonszám, illetőleg az az e-mail cím, amin a részleteket meg lehet tudni. Úgyhogy az árak, azok...
Ez az, ami engem izgat.
Nincsenek rajta. Ezen tudnélik, ez még elég messze van, és feltételezem, hogy túlik határral dolgoznak.
Emlékszel, amikor együtt voltunk Sziva oázisba?
Hát ez már jó régen volt, de igen, rémlik, mintha látnám azt az oázist úgy magam előtt.
Azért bizonyára nagyon érdekes lesz, de azért olyan érdekes, mint a mi utazásunk volt, olyan soha az életben nem lesz. Ezen felül van még valami, amit úgy nagy általánosságban elmondanál a kedves hallgatóknak?
2 pályázatunk jár le, tehát az egyik pályázatunk, amelyikre olyan történeteket, visszaemlékezéseket várunk, amik a régi időkben nyúlnak vissza a hagyományos paraszti és városi életmódról, a másik pedig a modellkészítő pályázatunk, az ókori egyiptomi életképek. Mind a 2 a hónap végén jár le, úgyhogy kérjük, hogy aki a finisben van, az fejezze is be, és időben küldje el.
Bocsánat, azért említsük meg, hogy az a nagyon régi idő, mondjuk nem a kuruckort jelenti, hanem egy bizonyos időszakot határol be.
Tehát az 50-es, 60-as évekkel bezárólag. Értve ez alatt a 20. század első felét, esetleg a családi hagyományok, hogyha vannak régebbiek, amik még a 19. századra nyúlnak vissza, mondjuk a dédikéknek a gyermekkori emlékeiből valamit megőriztek még a nagyszülők, és akkor ezt mint családi kincset tovább örökítették, akkor azt is természetesen szívesen halljuk, látjuk írásban.
Szóval teljesen mindegy, hogy a dédi jobbágy volt, vagy mondjuk herceg.
Trónörökös, mindegy.
Nem, az Eszterházi hercegekre gondoltam.
Nem, rangtól függetlenül.
Rangtól függetlenül.
Azt, hogy régen hogyan éltek, a hétköznapi, mindennapi életnek az apró mozzanataira vagyunk kíváncsiak.
Én nekiálltam, és kigyűjtöttem néhány dolgot, mint kemencesút, dikó, stb. Kicsit megrázott, de azért úgy érdekesnek találtam a magam részéről.
No, hát kíváncsian várjuk, hogy milyen pályaművek fognak beérkezni.
Jaj, hát hol is tartunk?
Hát akkor vágjunk bele a mai témánkba, és a kedves hallgatóink, hogy lássák, miről fogunk beszélni, hogyha éppen a komputer előtt ülve hallgatnak minket, azaz ott néznek is minket, akkor érdemes a Kontakt Rádió honlapján a műsorok rovatra rámenni, és ott a legördülő sávban addig haladni lefelé, míg a Fáraók földjén nevet nem látják, arra rákattintani, és hogyha rákattintottak, akkor megjelenik az, hogy az aktuális heti programunk, arra is rá kéne még kattintani, és ha ez is megtörtént, akkor három csodálatosan szép kenőcsös kanalat, vagy kozmetikai kanalat találnak, mármint a fényképüket, három különböző gyűjteményből. Ha lejjebb mennek, akkor eddig mindig kitöröltük a korábban fölrakott anyagot, de most egyik hallgatónk kérésére úgy döntöttünk, hogy egy darabig legalábbis archiváljuk itt a műsorokban a korábbi adásokhoz kapcsolódó képeket, szövegeket, hát ha utólag valaki még vissza akarja nézni, tehát ez azt jelenti, hogy a harmadik Amenhotepre vonatkozó képek is fönnmaradtak, viszont a korábbi negyedik Tutmózész és második Amenhotepet már ne keresse senki, Penbuit se keresse, és az egyéb többi képet és szöveget, mert hiányoznak.
Azért a rendkedvéért felhívnám főleg férfiú hallgatóink figyelmét, hogy nagyon bájos pucér hölgyeket lehet látni itt. Mezítelen, igen, ezek mezítelen hölgyek, ha jól látom.
Úsznak.
Amint úszikálnak, ahogy elnézem, érdemes megnézni.
No, róluk fogunk beszélni.
Talán az első... Ha jól látom, a Puskin Múzeumból való.
Igen, a moszkvai Puskin Múzeumból, hiszen ezek a tárgyak, ezek a világon nagyon sokfelé szétszóródtak, természetesen rengeteg, viszonylag sok található meg Kairóban, az egyiptomi múzeumban, a legalsó onnan származik, de eljutottak a Louvre-ba is, a középső, egy Louvre-beli darab, a British Múzeumban, a Metropolitan Múzeumban, sajnos Budapestre nem jutottak el, mármint nem jutott el egy sem, de a Louvre-ban is majd 100 van belőlük. Tehát viszonylag gyakoriak voltak, az új birodalomra jellemzőek, különösen a 18. dinasztia korára, és leginkább úgy tűnik, hogy harmadik Amenhotep fáraó korában sűrűsödik be a készítésük.
Nem ő volt az, aki kedvelte a vidám életet? Na, de nem lehet csodálkozni rajta, mert hát azt hiszem ez jellemző.
Na most három hölgy alakos kanál került föl a honlapra, de azért nem csak úszónőkkel ábrázolták ezeket a kenőcsös kanalakat, hanem hoztam itt olyant is, Annának tudom is mutatni, de sajnos fekete-fehér, úgyhogy ilyen formában nem került föl a Kontakt Rádiónak a honlapjára. Van olyan, ahol növényi motívum van, sőt állatforma is előfordul. Tehát a lényeg az, hogy van egy olyan része a felső részén, ami kis kanálforma, egy kis alul kiöblösödő, ovális rész, dobozka tulajdonképpen, amiben kenőcsöt raktak, tehát a többségük sírból került elő, és volt olyan, amelyiknél még volt benne annyi maradvány, maradék, hogy meg lehetett vizsgálni, anyagvizsgálatot lehetett végezni, és azt lehet tudni, hogy ez valamilyen kenőcs volt, valamilyen kozmetikai szer volt, amit viszont fölülről le lehetett fedni. Tehát, hogyha a honlapon megnézik ezeket a darabokat, akkor a legfelsőnek megvan a teteje, és nagyon csodafintán oldották meg a lezárását, pontosabban rémegyszerűen. Egy lukat fúrtak a tetőn, és ennek az ovális tartónak a nőalak a nyél felé eső részén ide egy pecket beraktak, és ez fogta össze a fedőt és az alsó részt. És a pecek nem zavarta a felső részt abban, hogy jobbra-balra el lehessen fordítani.
Azért nekem sokkal jobban tetszik a Louvre-féle, ugyanis ez a kácsa itt az elején, ez szinte fantasztikus. Ez tényleg úgy néz ki, mintha a vízen úszna egy ilyen vadkácsa, és a hölgy belé kapaszkodva vinné magával a festéket.
Igen, ez nagyon érdekes. Tulajdonképpen nem véletlenül alakult ki az, hogy nagyon gyakori az úszó csupasz nő alak a kacsával. Tudnélik, ez egyúttal egyfajta szerelmi szimbólum, erotikus szimbólum is volt, és a túlvilági újjáéledésben játszott fontos szerepet. Tehát azért került nagyon sok elősírból, mert a túlvilágra is vitték férfiak és nők egyaránt.
Lehet, hogy a hölgyeknek férfiúi alak volt?
Nem. Legalábbis egyenlőre nem találtak még olyant, ahol férfi lett volna, aki tolta maga előtt a kis kacsát. Az ugye a szerelemnek a jelképe volt. Emlékszünk arra, hogy beszéltünk itt például Nebamon sírjával kapcsolatban egy olyan jelenetről, ahol a hölgy mellett ott volt egy kis liba vagy kacsa, és ezzel azt jelezték, hogy az illető és a sír tulajdonosa, a férj és feleség, akik igen szorosan közel állnak egymáshoz.
Bevallom, amikor megláttam azt a bizonyos Nebamon féle hölgyet a libával, akkor arra gondoltam, hogy szegény árvát a férje nevezte el libának, vagy annak tartotta, de hát most megmagyaráztad szépen, hogy miről is volt igazán szó. Hát rám fér, de azt hiszem a kedves hallgatókra is. Hát szóval, akárhogy is nézzük, ez olyan szépen van, legalábbis ez a Louvre-féle, a Puskin Múzeum az egy kicsikét elnagyolt, de ez a Louvre-féle kacsás, olyan szépen kiformált női alak. Mondjuk a kacsafej az egy kicsit csámpás, de a női test minden szépségét magában hordozza, úgyhogy szokatlan, az én számomra szokatlan ez az egyiptomi művészetben, ugyanis ahogy én emlékszem az uséptikre és az egyebekre, azért azok meglehetősen, hogy is mondjam, ilyen tömör figurák voltak.
Hát a helyzet az, hogy a nagy szobrászatot és a kis plasztikát külön kell választani. A nagy szobrászatban szigorú törvények szerint bizonyos típusú szobrokat készítettek. A kis plasztika sokkal szabadabb volt, sokkal többféle variáció készült kis plasztikában, nem beszélve az alkalmazott kis plasztikáról, aminél megint jobban szabadjára engedhették a fantáziájukat a faragók, és másrészt pedig fából van, és a fa az máshogy kell faragni, mint a követ, csak hát sokkal kevesebb fa maradt fönn, mint kő. Tehát azért az anyag is meghatározza a formát, legalábbis bizonyos mértékig.
Most itt, ami előttünk van, azt mondja, hogy fa és elefántcsont kozmetikai kanál.
Igen, azok a berakások, azok.
Azok az elefántcsontok? Aha. Én azt hittem, hogy mondjuk a kacsa az a fa, és a hölgy az az elefántcsont, de hát
nem,
mondom annyira szép ennek a nőnek az arca is. Tehát nem az a bárgyú tekintet, hogy ugyan már nézzünk előre a jövőbe, hanem valahogy terelgeti a kacsát, és tényleg olyan hangulatos.
Igen, és érdemes megnézni még a frizuráját is a hölgynek, mert gyönyörű szép fekete frizurája van, és hogyha megnézzük, akkor az is látszik, hogy duplán fonott a haja, tehát tulajdonképpen ez egy paróka, amit ő hord. Van egy olyan rövid paróka, válligérő, ahol viszonylag lazán van megfonva, de azért így is sűrűn egymás mellett, előre egy frufru jelleggel is fonott haj jön, és a feje tetején középen, tehát innen válik el, és megy mindegyik irányba. És hogyha a végét megnézzük, akkor azt is lehet látni, hogy a végét pedig ezeket a laza szálakat szétbontották két részre, és nagyon szorosan megfonták egy egészen pici részen, minthogyha rojt lenne, úgy néz ki a vége, és két oldalt pedig ezek a rojtok két egymás mögött levő sorban helyezkednek el. És fodrászat szempontjából még egy dolgot érdemes megnézni. Ugye a Kleopátra frizuránál szokott az lenni, hogy fölül, hátul magasabban van, és lefelé, hogy előre jön, egyre lejjebb jön egy bizonyos mértékig, és akkor olyan kis hegyes lesz a vége. No, ugyanez található meg, holott Kleopátra ekkor még nem élt. Ebből is látszik, hogy Kleopátra nagyon sok ősi egyiptomi hagyományt átvett és továbbfejlesztett.
Kleopátra fejét elnéztem. Lehetséges, hogy abban az időben már ismerték a tupírt?
Nincs kizárva, egyébként Kleopátránál háromféle frizurát hordott alkalomhoz illően. Tehát más frizurát hordott Egyiptomban, más frizurát hordott, amikor Görögországban járt, és volt egy hétköznapi frizurája is. Tehát a Kleopátra frizura az azért is csalóka, mert önmagában három, tipikusan három különböző frizurája volt. De térjünk vissza akkor az új birodalom korába, és mert hogy az új birodalomban, mint említettük, a 18. dinasztia korában volt ez a tipikus eszköz, amit készítettek. Érdemes még a nő alaknak megnézni a vállait is, mert hogy egy nagyon szép uzeh kallér terül el a nyaka körül, és azt is lehet látni, hogy ez az uzeh kallér, ez nem csak elő volt, hanem hátul is teljesen körbefutott, olyan módon, hogy a nyakra ráhelyezték a vállra, hátul is a súly hátrafelé húzta, tehát nem ért egészen a nyakáig, hanem attól, mint egy tényleges gallér, kicsit távolabb volt, hátrébb volt. Hátul rögzítették a két oldalát, és nehezék is volt, ami még jobban hátra húzta, hogy valóban megtartsa ezt a szép alakját.
Nem folytogatta esetleg véletlenül?
Mert hát pontosan azért nem, mert nem is ért a nyakához. Tehát a nyakától egy 2 centi vagy 3 centi távolságban volt.
Szóval adva van egy pucér hölgy, akinek a nyakában egy uzet gallér van, ami a vállát és a nyak alsó részét takarja. Azt szerettem volna tőled megkérdezni, ha már ilyen kencés tálaknál tartunk, hogy pontosan lehet-e tudni, hogy mit tartalmaztak ezek a kencés tálak, illetve hát az anyagukat, gondolom a mirha az biztos.
Nem biztos, több mindent nem tartalmaztak, egy kis zene után akkor még recepteket is felolvasok ezzel
jó, akkor kérünk egy kis vidám zenét.
Μέσα στα μάτια σου βουλιάζω λίγο λίγο. Ο χρόνος φεύγει, μα από σένα δεν θα φύγω. Τον ήλιο σβήνω για να ζήσω στο φεγγάρι. Την αγκαλιά σου θα την κάνω μαξιλάρι. Συντρίμια η ζωή μου έλεος. Θυσία η αντοχή μου έλεος. Η φέστιο είναι η ματιά σου. Φωτιά να μου τα φιλιά σου.
Χαμίδι, χαμίδ, αλβί, ακούμ. Τι τίλμι, τι μεστεύω, ακούμ. Τα'άλα, χαλβί, τλουμ, να τα'ίσ. Λου άνα, δα νασίπ, ναου, μακτούμ.
Σε βάζω πάνω από τον ουρανό,
حبيبي غالي غالي يا ليالي και κάθε μέρα πιο πολύ θα σ' αγαπώ. Συντρίνα η ζωή μου, έλεος, θυσία η αντοχή μου, έλεος, ηφαίστειο είναι η ματιά σου, φωτιά να βγουν τα φιλιά σου. Habibi, habib, albi yadur, bi kelmetin ashtaqu badur, ta'ala khalqi blubna ta'ish, fotyana bunta finyasu.
Kedves hallgatóink, Önök még mindig a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsorának Thotmesz művészeti műhelyét hallgatják. Remélem, kellemes volt a zene, amit az előbb hallottunk, némi kis göröggel kevert arab zene volt ez. Én nagyon élveztem legalábbis. És az az érzésem, hogy miután a korábbiakban arról volt szó, hogy három szépségesen kifaragott hölgyet látunk, mint kenőcsös edényt a Puskin Múzeumból, a Louvre-ból, és ha jól látom, Kairóból. Megbeszéltük a hölgyek alakját is, megbeszéltük az anyagokat, amelyekből készültek, tehát fából, elefántcsontból, ébenfából. Az ébenfa volt a frizura, most az előbb nem vettem észre. No, nem tudom, Hédi, óhajtasz-e még beszélni egy kicsit ezekről a faragványokról, vagy rátérhetünk arra, hogy mi is volt ezekben az edényekben?
Ott hagytuk abba, hogy az edények tartalmáról fogunk beszélni. Mielőtt azonban még arról beszélnénk, két mondatot az előző részhez kiegészítésképpen hozzátenném, hogy tehát nem csak nő alapokkal készültek ezek a kenőcsös kanalak, kenőcsöt tartalmazó pici edénykék, hanem vannak olyanok, ahol állatok vannak, például ilyen kutyaforma, és van egészen előre nyújtott lábaival, mancsaival fogja ezt a kis tálkát. Illetőleg van olyan is, ahol növényi ornamentika van, a növényeknél pedig jellemző módon csokrokat helyeztek el itt. Például Magyarországhoz, vagy hozzánk legközelebb a Zágrábi Múzeumban lehet ilyent látni, gyönyörű szépet, ahogy a lakomákon összefogták, összekötötték alul a lótuszvirágok és egyéb növényeknek a csokrait. Ezt az összekötést ábrázolták rajta. Lótuszbimbók és lótuszvirágok váltakoznak egymással. Ebből nő ki egy következő csokor egység, tehát ugyanúgy, ahogy a lakomákon rétegesen egymás fölé emelkednek az egyes részei a csokornak, és ott például lótuszlevél is van. Majd beszéltünk arról, hogy Uzeh Kallér volt az egyik hölgyön. Itt ennél a zágrábi darabnál egy önálló Uzeh Kallér van, és a felső részén, azon a részén, ahol egyébként összekötötték a gallért, ez a kötés nem látszik, hanem onnan indul egy vázaformájú edényke, amelyik ugyanúgy a kenőcsöket tartalmazta. Na most a kenőcsös kanalakban levő kenőcsöknek a tartalmát szintén megvizsgálták, sajnos nem végeztek olyan alapos vizsgálatokat egyenlőre még, mint a kóledényekkel kapcsolatban. A párizsi Louvre-ban ugyanis azokat nagyon alaposan megvizsgálták a L'Oréal-lal együtt, tehát kozmetikai céllal vizsgálták meg őket, és arra az eredményre jutottak, hogy volt olyan, amelyikben púder volt, olyan, amelyikben zsíradék nélkül csak porformájú anyag volt, volt olyan, amelyikben zsíradék is volt, tehát zsírral összekevert púder volt tulajdonképpen, és ez a púder galenitot tartalmazott, tehát ólomszulfidásványt, ólomfehéret is, ami ugye ólomkarbonát, vagy zöldszínű malahitot, ez egy bázisos részkarbonát, de nagy meglepetésre tartalmazott olyan anyagot is, amiről azt hitték nagyon sokáig, tulajdonképpen eddig a felfedezésig, hogy ez a modern 20. századi technikának a vívmánya, tehát például foszgenitet és ólomhidroxid kloridot is találtak benne, és a foszgenittel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy ez egy olyan vegyület, aminek a létrejöttét, illetőleg azt, hogy ez megmaradjon és ne bomoljon, alakuljon tovább, néhány másodperc alatt kell megkötni. És ezek szerint az egyiptomi ókori technológiával ezt meg tudták oldani. mert hogy utána még megmaradt több mint 3000 éven keresztül.
Na, ez nem mondható el a mai termékekről.
Viszont a felsoroltakból ez a kól edényekben tipikusan szemfestéket tároltak, tehát olyan anyagokat, amikkel az egyiptomiak a szemüket festették. A szemfestéknek az elmondottakból is kiderült, hogy alapvetően két típusa volt. Az egyik az ólomtartalmú, fekete színű szemfesték, mezdemetnek nevezték az egyiptomiak, a másik pedig a malahit tartalmú, tehát résztartalmú zöld szemfesték.
Ez nem szolgált egyfajta védelemre is? Orvosi szempontból is használták?
Pontosan ez volt a dolognak a lényege, hogy a szemek esetében ugye az elég nedves volt. Egyiptomban sivatagos éghajlat van, kevés a víz, ezzel szemben ott is bőségesen vannak rovarok, amiknek nedvességre van szükségük. És beszéltünk már itt az év elején a legyekről, mint a katonai érdemrendről, a bátorságnak a jelvényéről. Hát a legyek olyan bátrak voltak, hogy az emberek szemére szálltak, pontosabban szemek körül telepedtek meg, és hát bizony a legyek nem csak saját szomjukat oltották ott, hanem bizonyos kórokozókat ezzel a szembe be is juttattak, amelyek ott adott esetben akár ki is keltek, és tönkretették a szemet, például trahomát hoztak létre, és hát a trahoma végeredménye a vakság. Tehát nem véletlenül nevezték egyiptomi szembetegségnek a trahomát. Jól lehet, Magyarországon is volt, tehát a világ minden táján létezett ez a betegség. Hál' Istennek mostanra már nagyon sok helyen megoldották azt, hogy olyan higiénés környezetben élnek az emberek, hogy valójában megszűntnek tekinthető. De hát az ókori viszonyok között egyiptomiak bármennyire is tisztaságkedvelőek voltak, bármennyire is megdöbbenten tapasztalták az odaérkező görög turisták, hogy étkezés közben is, nem csak előtte, közben is kezet mosnak, az edényeket elmosogatják, a papok lenyírják magukról az összes testszőrzetet, kizárólag azért, hogy tiszták maradjanak, tiszták legyenek, mert az egyiptomi istenek ezt fontosnak tartották. Önmagában a papoknak, az alsópapságnak a megnevezése is tiszta pap volt. Mosakodtak, a templom körzetekben ott volt a tó, a szent tó, amiben meg kellett mosakodni. Hát az más kérdés, hogy mondjuk a karnaki templom körzetben a Ámon szent lúdjai is ott úszkáltak azon a tavon, amiben megmosakodtak a papok. De mindez jelzi, hogy amennyire lehetett a fizikai tisztaságra, amennyire szemmel lehetett látni a tisztaságot, arra ők törekedtek, tehát fontosnak tartották.
De sajnos a legyek azok olyanok az afrikai földrészen, amiktől szinte lehetetlen megszabadulni. Gondolom többen nézik a National Geography, vagy Spectrum, vagy egyéb hasonló televíziós műsort, ahol Afrikáról, az afrikai emberekről mutatnak be képeket, és sajnos, amikor a kisgyermeknek az arcán, meg a szemén ott van a légy, és még csak el se hessentik mondvá, hogy ugyan már, hát el hessentik, aztán utána visszajön. Hát ez a legyek szemtelensége, meg az emberek tunyassága.
Hát állandóan elhessegetni, hogyha folyton folyvást oda jön, beleunnak. Szóval bizonyos szempontból érthető, de az egyiptomiak pontosan ezért csinálták azt, hogy szemfestéket kentek a szemük köré, és ilyen módon tulajdonképpen a legyeket távol tartották. Ha meg már odaszállt, akkor
beleragadt.
A kén tartalma és a résztartalma a szemfestéknek, mert ugye mind a kettőnek van ilyen fertőtlenítő hatású anyaga is, az viszont elpusztította legalábbis nagy részét.
Tehát ha ként emlegeted, akkor nem volt az büdös véletlenül?
Nem, belekevertek mindenféle finom illatszert.
Ja, értem, mert nekem a kénről mindig az a kénes illat jut eszembe.
Nem, a galenit egyébként sem büdös, de tehát ebben az összetételben, de még illatszereket is keverhettek hozzá, amitől meg kifejezetten illatossá tudták tenni.
Egyébként mondtad, hogy a szemfestéket is tároltad. Nekem van egy ilyen madaram, amiről nem tudom eldönteni, hogy páva vagy pulyka, mert hát az illető művész aki ezt készítette olyan egyformán, és az nagyon aranyos kis kanál, nem kanálka, egy ilyen kis rudacska áll ki belőle. A szemfestésre.
Igen, az újbirodalom korától használtak ilyen kis pálcika formát. Pálcika, addig a kisújjukkal festették az ábrázolások alapján, ezt is tudjuk. De hogyha már itt a szemnél tartunk, akkor azért azt érdemes megjegyezni, hogy az egyiptomiak nagy gondot fordítottak a szemre, a szempillákra, sőt a szemöldökre is. És orvosi receptek között is szerepel olyan, ami például a szempilla benövést kezelte, azt is meg kellett szüntetni, hogy a szempilla a szembe hajoljon, mert ugye, ha belehajlik, akkor az még dörzsöli, tehát tényleges betegséget is okozhat. És nagyon érdekes az Ebers papírus 424-es receptje ebből a szempontból, amikor is egy nagyon furcsa összetételű anyagot kellett használni, mégpedig rárakni a szemre mirhát, gyíkvérét, denevérvérét, ezt kellett összekeverni, kihúzni azt a szempillát, ami a szembe behajolt, és arra a helyre, ahol ugye az a pici, egészen pici piros vérpontocska van, arra kellett rákenni. Na most mindebből a mirha az fertőtlenítő anyag volt, a gyíkvére meg a denevérvére az pedig piros volt, tehát a szín mágiának a hatása volt, ami itt hatott, hogy ne fertőződjön el, úgymond, ez a bizonyos tépési hely. Másrészt pedig, hogy itt a szervezeten, az emberen egy luk keletkezett, ahol a gonosz démonok be tudnak menni. Na most mágikus szempontból, ilyen módon, azzal, hogy gyíkot meg denevért raktak oda, ennek következtében a napfényt, ugye a gyík az egy nappali állat, a napot kedvelő, Ré-napistennek kedvenc kis állata volt az amarnakorban, például gyík amulettet is készítettek. Pontosan ezért. A denevér pedig az éjszakának a tipikus állata volt, tehát éjjel is, nappal is ez a két vér őrizte az emberi vérnek a helyét. Tehát nagyon érdekes belső logikája van ezeknek a recepteknek. Mit kellett ezzel csinálni? Csak annyit ír a recept, hogy a szempillát kihúzni, és a szert arra tenni, és egészséges lesz, mármint a szem. De vannak persze...
Vagy megvakul.
Hát ettől nem, biztos nem bízom, vakult meg, de
nem bízom a denevérben. A gyíkot azt még valahogy el tudom viselni, illetve ilyen szempontból, de valahogy a denevérben nem bízom, mert úgy hallottam, hogy a denevérek azok, hogy is mondjam, terjesztenek is bizonyos betegségeket. Lehet, hogy tévedek. Most nem a vámpírokról van szó.
Hát minden állat tud terjeszteni betegséget, tehát. Tehát önmagában ez nem ellentmondásos. Volt viszont, amikor kizárólag, illetve nem kizárólag, amikor nem csak fizikailag tettek valami ellen, egy betegség ellen, vagy például ebben az esetben a szempillának, hogy nehogy újból olyan nőjön ki, ami a szembe bekanyarodik, és azt esetleg megsérti, hanem varázslással, kizárólag varázslással, varázs ige formájában védekeztek. Például egy olyan esetet a londoni papiruszból ismerünk, amikor azért volt a mondás, a ráolvasás, hogy a gyógyszer bemenjen a szembe, mégpedig mind a két szembe, és ebben az esetben ó, Hórusznak ez a két szeme, kezdték a ráolvasást, tehát a páciensnek a szemét Hórusznak a szemével azonosították. Ezt tették a héliopoliszi lelkek, ezt hozta Tot, mondja az orvosságra vonatkozólag, hogy a nagyházból, ami Héliopoliszban van, meg ami Peben van, meg ami Debben van, sajnos töredékes a szöveg, tehát, hogy onnan elhozták ide, valami ilyen tartalom lehet itt, de nincs meg. Ezt mondják hozzá. Üdvözlégy, Hórusz ezen szeme, a fenséges, aki Hórusz szemében van, akit elhoztak, hogy elhárítsa a hatását egy istennek, vagy egy istennőnek, egy férfi ellenségnek, vagy egy női ellenségnek, egy halott férfinak, vagy egy halott nőnek, egy ellenfélnek, vagy női ellenfélnek, akik ellenségesen állnak az ember ezen két személyhez, amelyek az ujjaim alatt vannak. Védelem hátul, jön a védelem, védelem. Négyszer mondják ezt a mondást, mi alatt egy gyógyszert tesznek a két szemre. Tehát minden valószínűség szerint ez az előző, amikor csak egyszerűen rátették ezt a szokatlan összetételt, ez is olyan lehetett, hogy a fizikai kezeléshez egy másik is járult, amelyik viszont, de hát nem csak a szemet kezelték, és ezekben a kenőcsös kanalakban nem a mezdemet volt, tehát nem a szemfesték volt, hanem másfajta kenőcsök voltak, olajos, zsíros kenőcsök, amik egyéb testrészeknek a kezelésére szolgáltak, hogy pontosan mire azt nem tudjuk, de a testnek a kezelésére. És minden valószínűség szerint ennek is többféle oka lehetett. Lehetett egyrészt az, hogy Egyiptom éghajlata ugye nagyon száraz. És mivel nagyon száraz, nagy a hőség benne ugyanakkor, ezért a bőr ki tud száradni, ki tud cserepesedni. Ezt meg kellett előzni, nem véletlen, hogy a dél-medinei munkásoknak a bére, azt ugye természetben kapták meg, ételek, italok és kenőcsök, olajok voltak benne, mert hogy ez egy alapvető dolog volt, ami nélkül nem lehetett élni, mert kicserepesedik, feltörik a bőre, akkor kisebesedik, belehal.
Bocsánat, viszont, jaj, egy pillanatra megzavarodtam. Azt mondod, hogy a dél-medinei munkások ilyen formán kapták a bérüket. És tessék mondani, mibe öltöztek, vagy honnan szerezték az öltözéküket, ha már itt tartunk, mert ez mindig megzavart engem, amikor így erre tértél rá, hogy enni kaptak, inni kaptak, de hát azért valamiből öltözni is kellett nekik.
Részben kaptak, tehát nem minden hónapban, de voltak időszakok, amikor vásznakat is kaptak, amiket a maguk formájára szabhattak és megvarhattak, másrészt pedig saját maguk is készítettek, hát a szövés, vonás az egy otthoni, házi munka volt. Többek között a magyar paraszti viseletben is nagyon sokszor lehet látni otthon szőtt, vászonból készült ruhát. Tehát ez részben kapták, részben meg maguk is állították elő. Nem beszélve arról, hogy amit kaptak így adagokat, ezeknek volt kereskedelmi értéke is, tehát ezt lehetett cserélni is. Tehát, hogyha valakinek valamiből többre volt szüksége, valamire nem volt szüksége, akkor azt egymással is el lehetett cserélni. Mindegyiknek megvolt az, hogy hány deben réznek felel meg mondjuk az értéke. És akkor ilyen módon át lehetett váltani.
Visszatérve az előző szemfesték dologra, odakint láttam egy filmet, ami bemutatta, hogy ugye a század elején, mármint a 20. század elején volt egy művelődési miniszter, vagy oktatási miniszter, nem tudom pontosan, Egyiptomban, aki vak volt. És aki gyerekkorában pontosan egy ilyen hókusz-pókusszal vakítottak meg, mert begyulladt a szeme, azt hiszem ilyen kezdődő nem baja volt, és a helyi orvosságos ember beleöntött a szemébe valami kénes, nem tudom én micsodát, tény az, hogy szerencsétlen gyerek megvakult. Ennek ellenére tanult tovább, úgyhogy a végén miniszteri rangot ért el, de mondom, ez úgy megrázott, amikor az előbb elmondtad, hogy úgy nyúlkáltak a szembe ezekkel a mindenféle készítményekkel.
Igen, ezt belőre kenték. Na, térjünk vissza akkor egy egyéb kenőcsökre, krémekre, mert hogy az arcápolás is nagyon fontos volt, és az arcápoláson belül a foltok és a ráncok eltüntetése alapvető volt.
Ez
tehát ránctalanításra vonatkozó receptek is maradtak fönn. Például az Ebers papiruszból, meg a Hearst papiruszból vannak ilyen receptjeink. Az Ebers papirusz 716-os receptjében azt írják, hogy másik az arc ráncosodásának a leküzdéséhez tömjén gumia, viasz, friss olaj, tigris mogyoró, finomra törni, a növény lébe rakni, és minden nap az arcra tenni. Tedd, és meglátod az eredményt.
Akkor ez egy ilyen maszk lehetett?
Igen, tulajdonképpen egy nagyon tápláló maszk, amelyik a tigris mogyoró az például kifejezetten tápanyagokban gazdag, tehát az egy kicsit föltöltötte. Az, hogy olajos volt, az a szárazság ellen hatott. A tömjén részben fertőtlenítőszer volt, a gumi anyaga az megint olyan volt, ami be tudott szívni a bőrt. Tehát hidratáló hatása is volt ennek, és hát táplálta a bőrt mindenképpen.
Most erre jön az, hogy Hédi néni, kérem szépen, mi a bánat az a tigris mogyoró?
A tigris mogyoró, ha valaki Spanyolországban járt, és orcsátad a csúfát evett, azaz nem evett, hanem ivott, akkor annak a levét itta. Egyiptomban is lehet inni ilyen fehér, tejhez hasonló, kicsit édeskés, mogyorós íze van, és van ennek egy egyiptomi neve is, ami most nem jut az eszembe, de árusítják is, olyan borsó nagyságúak ezek a bogyók, kicsit nagyobbak, kemény héj van körülöttük, de ezt, hogyha megtöri az ember, akkor belül nagyon finom. Úgyhogy így rágcsálni valóként is szokták árusítani és enni az egyiptomiak.
És akkor ez, ennek a levét préselik ki, vagy az olaját préselik ki, vagy mit tartalmaz ez?
Ennek van olaja is, de összetörték, és ilyen pépesítették tulajdonképpen a magot, tehát olyan formában képzelhető ez el.
Na, arra gondoltam ugyanis, hogy hazamegyek, és akkor előveszek ezt, azt, amaszt, na, de hogy jutok hozzá tigris mogyoróhoz, az valahogy nem jön össze.
Nagyon egyszerű, horgászbotba kell elmenni, és csalinak árulsítanak ilyet.
Hogy kukacot adnak?
Nem csak kukacot, ilyet is adnak. Na most az az igazság, hogy ez egyre jobban terjed, nem ez a fajtája, hanem más fajtái, gyomként.
Gyomként is?
Gyomként, igen. Úgyhogy egyre könnyebben lesz majd elérhető itt Magyarországon is.
Hát szóval akkor kimegyünk a rétre, belehempergünk, és akkor rögtön...
A gyökerén ott vannak, ott nőnek ezek a kis rizómák tulajdonképpen.
Ilyen kis gumócskák?
Igen, ilyen pici, magyaró nagyságú gumócskák. Több fajtája is van, nem mindegyik ennivaló. Na, egy másik arcápolási, ránszalanítási recept pedig, úgy szól a 717-es, tehát a rögtön következő, annak előidézésére, hogy az arc megfeszüljön, vagyis hogy a ráncok kinyúljanak, gumi arábikum a paduvizek vizébe. Sajnos nem tudjuk, hogy mi az a paduvíz, úgyhogy valamilyen nedvesség. De abba kell berakni a gumi arábikumot. Miután minden nap megmosta az arcát, azzal kenje be. Vagyis, hogy tiszta arcra kellett rárakni. Frissen mosott arcra. A rákövetkező recept, másik, na ez egy... Ebben egy kicsit már a mágia is benne van. Marha epéje, olaj, gumi, struc tojás lisztje. Van egy olyan növény, amit nem tudunk, hogy mi, bedet hauret. Összekeverni, tésztává gyúrni, nyákban összezúzni, minden nap az arcot azzal mosni. Tehát ez egy arc lemosó volt tulajdonképpen. Volt maszk, volt lemosó, és akkor a következő, ami ezután jön, az egy arc tej tulajdonképpen. Kebu növény nedve, nem tudjuk, hogy milyen. Alabástrompora, tehát ez egy arcradír mindjárt. Gumi, zöld üvegpaszta, ez megint ugye radírozta. Mézzel összekeverni, táplálta a bőrt. Tésztává gyúrni, emberi tejben széttörni, az arcot azzal bekenni.
Emberi tejben.
Igen, magyarul. Tejben. Magyarul anyatejben, csak ez azért nagyon érdekes, mert van olyan eset, amikor megmondják, hogy kifejezetten fiút szült anyatejében. És itt pedig remegy szerepel, tehát az ember szerepel, még csak nem is a nő. A következőt is felolvasom, ha már így belejöttem, mert itt egymás után egy papiruszról másolták az Ebers papiruszba bele, és még egy szól az arcápolásról, de ott már nem ránctalanítás, hanem folttalanítás van. Másik az arc foltjainak a megszüntetésére. Kezbetfa belső része, vörös okkerrel összekeverni, az arcra tenni, gyakran. Mivel hogy vörös okker, ez nyilván a foltokra a festék rátapadt, és ilyen módon egyforma színűre, kicsit piros pozsgásra alakította az arcot.
يلا بنا لباب الله يا صنيعيه يجعل صباحك صباح الخير يا استعطية.
الحلوة دي آمن تعجن في المدرية وتجيب يدن فكتوكو في الفجرية. يا بنا على باب الله صنيعية يجعل صباحك صباح الخير يا استعطية.
طلع فتح يا عليم والجيب ما فيهش ولا ملم طلع النهار فتح يا عليم والجيب ما فيهش ولا ملم من في اليومين دول شاف طلطيم زي صنايعية المظالم ده الصبر أمره طال وش بعد وقف الحال ده الصبر أمره طال وش بعد وقف الحال يلي معاك المال برضو الفقير له رب كريم.
الحلوة دي قامت تعجن في البدرية
شد حيلك يا ابو صلاح واضربها صرمت عيش مرتاح مات. شد حيلك يا ابو صلاح واضربها صرمت عيش مرتاح خلي توكالك عالفتاح يلا بينا ده الوقت.
كدفش هاغتوين köszöntöm önöket a Kontakt Rádióban a Fáraok Földjén című műsorban, melyben ezúttal Thotmesz művészeti műhelyével jelentkeztünk, és az Uszó lánnyal díszített kenőcsös kanalakról beszéltünk. Sok mindenről volt eddig szó, az előző részben éppen olyan receptekről beszéltünk, amikre a különböző kenőcsöket felhasználták. A kenőcsöket ugyanis az ókori Egyiptomban igen széles körben hasznosították, részben például Dér-el-Medinéből tudjuk, hogy a munkásoknak a rendes ellátmányátnak is részét alkotta, saját maguk is állítottak elő ilyent, mint más forrásokból kiderül, és ezek a kenőcsök a bőr ápolására, a kiszáradástól való védelemre szolgáltak. Voltak azonban közöttük nagyon gyakran olyanok, amikhez különböző egyéb anyagokat is hozzákevertek, és ezek az anyagok részben gyógyító hatásúak voltak, részben pedig a kozmetikumok körébe sorolnánk ma őket. Ilyen kenőcsöknek az összetételéről, illetőleg készítésével kapcsolatos receptekből olvastunk föl néhányat, olyanokat, amik a szemnek a kezelésére, illetőleg az arcnak az ápolására szolgáltak, arc lemosók voltak, volt olyan, amelyik maszk volt, volt arctej is, arcradír, illetőleg szemfesték, fekete színű mezdemet festék és a zöld színű malahit tartalmú szemfesték. Többfélét is tartalmazhattak a kenőcsös kanalak, de emellett természetesen, mint azt Anna említette, nagyon sokban mirha is lehetett, illetőleg másfajta illatszer, amiket különböző célokra használtak föl az ókori egyiptomiak. Ugyanis tudjuk, Ingrid Gamer-Wallert végzett kutatást ezügyben, és több mint 381 kenőcsös kanalat talált, és ezeknek a lelőhelyeit is megvizsgálta. Kiderült a lelőhelyekből, hogy kerültek elő házakban is, például Tell-el-Amarnában is került elő lakóházból kenőcsös kanál, de nagy részük inkább sírból került elő, viszont a várakozástól eltérően nem női sírok voltak túlnyomó többségben, hanem férfi és gyermeksírok is nagyon nagy számban szerepeltek közöttük, ami azt jelzi, hogy nem kifejezetten női kellék volt. Na most írásos forrásokat is megvizsgált, képi ábrázolásokat is, és mindezekből együttesen arra a következtetésre jutott, hogy ezek a kanalak bizony nem, vagy nem elsősorban a szépítkezésnek a céljait szolgálták, hanem ezeket áldozat miatt helyezték el a különböző helyekre, és templomokban is áldozati szertartásoknak az eszközei voltak. Tehát az isteneknek szükségük volt ezekre a kenőcsökre, illatszerekre, amiket benne tároltak, mert ugye az istenek számára is tárolták kis mennyiségben, tehát személyes felhasználás céljára, és nagy valószínűséggel nem csak a szentélybe elhelyezték őket, hanem például a reggeli vagy a ünnepi öltöztetéskor ilyenekkel meg is kenték az isteneket, illatosították, illetőleg a napi toalethez volt szükséges. Ugyanakkor, tehát mivel áldozat volt ezekben a kanalakban, ebből az is következik, hogy azért nyújtottak ugye az egyiptomiak áldozatot, hogy doud dész, ahogy a rómaiak mondták, adok, hogy adjál. Tehát, hogy az istenek biztosítsák mindazokat a javakat, mindazokat a jó dolgokat, amiket az áldozattal ők tulajdonképpen adtak az Istennek. Vagyis az Isten is, amelyik ezt kapta, ajándéka, az is adja meg ugyanazt, amit ezek a kenőcsök az Istenek számára nyújtottak. Nyújtották egyrészt a kellemes, jó érzést, nyújtották azt, hogy ápoltak voltak az Istenek, sőt, nyújtották azt is, hogy gyógyították őket. Vagyis ezeknek a kenőcsös kanalaknak a túlvilági élet szempontjából is, meg a földi élet szempontjából is nagy jelentősége volt, biztosította a rendes, jó egészségben, jó érzéssel eltöltött életet. Ezen túl azonban azt is kimutatta Ingrid Gammerwallert, hogy a termékenységkultuszban is szerepet játszottak, tehát a túlvilági újjáéledés ugyanúgy a szerepkörök közé tartozott, mint a többi említett funkció. Tehát a termékenységkultusz keretébe sorolhatók ezek a kanalak. A sok összegyűjtött kanálból egyértelművé vált az is, hogy ezeknek a kanalaknak a készítése körülbelül 3000 éven keresztül történt. A legkorábbi kenőcsös kanalakat Gammerwallert a badari kultúra idejében találta meg, több mint 4000 évvel Krisztus születése előtt. Ez azt jelenti, hogy Egyiptom őskorában nagyon-nagyon korai időszakra nyúlik vissza a készítése, még a Negade kultúrát megelőző felső Egyiptom badari területéről elnevezett őskori kultúra időszakába. Természetszerűleg a Negade kultúrában is tovább élt, és utána a fáraó korában is. Az legkorábbi fáraókori kenőcsös kanálkák tulajdonképpen edénykék voltak, nyéllel ellátva. Óbirodalom idejéből nagyon szép, gyönyörűen megfaragott elefántcsont, fa kenőcsös kanálkákat találunk olyan formában, hogy a kanálnak a nyele, egyenes nyelének a vége egy visszahajtott fejű kacsa formájában lett kialakítva. Ez a típus a későbbiek során is divatos volt, de emellett megjelentek olyan formák is, mint például az anh, az életjele, aminek a formájában a tükröket is készítették például, és olyan formák is, amikor különböző állatok alakját vette föl a kenőcsös edény, és ehhez kapcsolódott egy kisebb nyél. Ilyen állatos kenőcs tartó kanálka például hal formájában is ki lett alakítva, ahol a hal uszonya képezte a nyelet, és magának az edénynek mind a két oldala szépen faragva, vésve volt. Voltak persze másfajta állatalakos kenőcsös edénykék is, amiknek hosszabb volt a nyele, ilyen volt az említett sakál vagy kutyaformájú kenőcsös edény, vagy ilyen volt például a párducos, ahol a két mancsán kívül még a szájával is megragadta az edénykét. Voltak az emberi alakos kenőcsös edénykék, közülük emelkedett ki az Újbirodalom korában a 18. dinasztia idején. Az úszó lány alakban megformázott, de emellett tudjuk, hogy voltak olyanok is, ahol álló leány volt, és például a vállán vitte a kenőcsös tálkát, de volt olyan is, ismerünk olyant is, ahol lanton játszik, vagy egyéb jelenetet rögzített meg, a leányon kívül bészalakja is előfordult itt, és vannak olyanok is, ahol nem állat, nem ember, hanem növény tölti be a nyélnek a szerepét, jellemző a növények között a lótusznak a megjelenése, nagyon gyakran többnyire a lótusz virág vagy lótusz levél formában képezték ki magát a kanalat. A készítés tehát a badari kultúrától egészen a hellenisztikus korig tartott, és csak hogy példát hozzak, a 25. dinasztia korában is készült, és van egy olyan darab, amelyiknél a kanálka az nem is kanál formájú, hanem egy kis négyszögletes medence alakot vett föl. Van egy késői kori, tehát még ennél is későbbi darab, ami nagyon érdekes, és szintén növényi motivumokkal és emberi alakokkal faragták ki elefántcsontból. Nagyon különleges azért, mert úgy képzeljünk el, hogy egy földvonalon egy fa törzse, mégpedig egy datolya fa törzse emelkedik ki. A törzsnek a tetején 5 levélnyél forma ágazik el, egy egyenesen fölfelé, és 2 sréjen X formában oldalra, szimmetrikusan. Amelyik egyenesen fölfelé megy, abból alakul ki egy óriási méretű lótusz levél formájában a kanálka, a többi 4 pedig, tehát aminek X formában alakultak a levélnyerei, a felső 2-höz szintén ilyen lótusz levél forma, de kicsi alak kapcsolódik, az alsó 2 viszont egy-egy fürtben végződik, és ezek datolya fürtök. Na most a 2-t a 2 szélső oldalon egy-egy cerkóf majom köti össze, akik szépen falatoznak a datolyából. Alul pedig a datolya törzse mellett, bal oldalon, a hátát a törzsnek támasztva egy idősebb ember áll, megrodgyant lábakkal, kezében botot tartva, és a bot, ahogy függőlegesen lefelé lóg, lábának a térdéhez ér, a túloldalon pedig lopakodva, a bal lábát már a fára helyezve egy ifjú áll, átkarolva a fát, készül fölmászni, hogy ő is egy kis datolyát egyen. Tehát ez egy nagyon érdekes, különleges darab a késői korból. Szintén a késői korból további darabokat is ismerünk, de hát a kenőcsös kanálkáknak a funkciója továbbra is megmaradt, de a kiképezésük többnyire nem olyan szép, díszes és kiváló minőségű, mint az új birodalom korában, bár például az említett, szintén kiemelkedő minőségű darab. Visszatérve a funkcióra, tehát ezekre a kenőcsös kanálkákra szükségük volt az isteneknek is, nem a magukra a kanálkákra, hanem a bennük levő kenőcsökre. Ilyen kenőcsöket az istenek maguk is sok mindenre használtak, az Ébersz papiruszban fönnmaradtak ugyanis, olyan kenőcsök is, amiket istenek készítettek isteneknek. Tehát több olyan van például, ahol Ré napistennek a fejfájását különböző istenek különböző receptekkel kúrálták, és ezek bizony szintén kenőcsök voltak. Érdemes lenne egyszer ezeket is meghallgatni.
No, az az érzésem, hogy pillanatokon belül bennünket innen úgy lekevernek, de azért mielőtt befejeznénk, nem tudom, hallanak-e, én nem hallom magam, de úgy látszik már lekevertek időben. Nem, akkor még jó. Tehát a mai nap összegezve, a mai nap folyamán beszélgettünk csodálatos, szép, faragású kenőcsös edényekről, beszélgettünk különféle kozmetikai cikkekről, amiből nekem leginkább a denevér, nem a marhaepe tetszett, de az az érzésem, hogy a mai kozmetikumok összetevője is annyira ismeretlen és annyira változó, hogy lehetséges, hogy nem sokat változott az elmúlt időszak, elmúlt 4000 év alatt, csak mi arról nem tudunk. Nem tudom, van erről még valami mondani valód, mert még búcsúzóul szeretnénk valami kellemes egyiptomi zenét is hallani.
Na csak annyit, hogy az egyiptomi kozmetika nem csak ennyiből állt, szörtelenítés is tartozott hozzá, tesszag megszüntetése, sőt az összülésre is figyeltek, illatosítottak, úgyhogy nagyon sok mindenből állt, és ezek a szerek, amiket magukra kentek, hol egyik, hol másik célból készültek. Tehát akkor mára ennyit, és jövő pénteken várjuk kedves hallgatóinkat, és kérdéseiket is várjuk, hiszen rövidesen jön a Venamon rovat.
Hát igen, mi a magunk részéről akkor elbúcsúzunk, én mindenkinek kellemes álmokat kívánok, és utána még néhány taktus egyiptomi zenét fogunk. De bizony.
No, viszont hallásra.
A viszont hallásra.
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.